Van egy csodálatos férjem, és két gyönyörű gyerekem, 9 és 11 évesek most. Mindketten katolikus iskolába járnak, Budapesten élünk. A gyerekkoromat vidéken töltöttem, Velencei tó mellett nőttem fel. Pici gyerekkorom óta jártam templomba, és olyan szinten a magaménak éreztem a templomot, hogy a végén már saját kulcsom is volt hozzá, mert már 20 éve nem volt kántor a falumban. Ezért időközben kántornak tanultam. 13 éves koromtól 12 éven át kántorkodtam. Én szoktam felszedni annak idején az atyának a krumpliát, én lettem az első gyümölcsöt a kertjéből, én mosogattam, amikor jött hozzá a püspök ebédelni, és én fogadtam a vendégeit, kapáltam a kertjét. Persze nem voltam egyedül, mert a barátaim is ott voltak mind. Úgy nőttünk fel ott, mintha nagyszüleinkhez mentünk volna. Belém ivódott ez a környezet, nagyon szerettem. Emiatt is végeztem el tulajdonképpen a kántorképzőt. Annak idején nem volt pénzünk arra, hogy zongoratanárt fizessünk, és az atya segítségével jutottam el oda, hogy egyáltalán zenét tanulhassak. Ez nagyon nagy örömet szerzett nekem. Remélem, hogy azoknak is, akik annak idején velem együtt jártak a templomba. Azt tudom, hogy amikor kicsi voltam, pára jártunk csak, és amikor elkezdtem orgonálni, 6-8-szorosára nőtt az emberek száma, az annyira jó érzés volt. Hajtott a lelkesedés, hogy milyen örömet tud ez a zene vinni az emberek életébe. Nagyon jó kis baráti társaságok gyűltek ott össze, és azt láttam, hogy elindult az élet körülöttem, nagyon-nagyon szerettem, de úgy alakult, hogy amikor az atya elköltözött, bement a Székesfehérvári gimnázium vezetésével foglalkozni, akkor magamra maradtam, és sajnos az utódjával nem úgy alakult a kapcsolatunk, ahogy kellett volna, vagy ahogy jó katolikushoz méltóan kellett volna, és csúnya szakítás lett ennek a kapcsolatnak a vége. Akkor sokat gondolkodtam rajta, hogy ha ilyenek az emberek a templomban, akkor képmutatás az egész, és nem kell templomba járni. Eltelt 2-3 hét, és azon kaptam magam, hogy hallgatom a rádióműsorokat, amelyikben misék mennek, és egyszer csak bent találtam magam egy másik templomban. Pár nap kihagyással visszavonzott valami, és úgy éreztem, hogy lehet, hogy az emberek nem tudnak mindig úgy érezni, és nem tudnak úgy közeledni másokhoz, hogy Isten szerint éljenek, de gyakorlatilag én is ezek közé az emberek közé tartozom, aki épp úgy nem tudta kezelni ezt a helyzetet, hogy ott történt egy váltás, mint ahogyan a többiek sem. 7 évembe került, hogy tudjak erről a témáról beszélni. Borzalmas élmény volt nekem, hogy ott kell hagyni valamit, amit nagyon szeretek, de előbb-utóbb azon találtam magam, hogy eljárok templomba, és most már nem kell készülnöm arra, hogy 2 órával előbb bent vagyok, mint a többiek, és hogy éjféli misére készüljek 6-8 órán keresztül előtte napokon át, hanem eljövök a templomba, és a magam örömére vagyok itt. Nem azért, mert hívtak, nem azért, mert megígértem, hanem azért vagyok itt, mert itt szeretnék lenni. Csak ültem, és nagyon-nagyon jó volt hallgatni. A férjem evangélikus volt, nem élt vallásos életet azelőtt, hogy összeházasodtunk volna. De sokat jött velem, nem szeretett volna magamra hagyni. Úgy gondolta, hogy ha házasságot kötünk, akkor jön velem ide is. Az egyik házassági évfordulónkra azt kaptam ajándékba, hogy átkeresztelkedett a kedvemért az én vallásomra. Nagy-nagy öröm volt számomra.
A párválasztásodban játszott szerepet a te hited, vagy egyáltalán milyen elképzelésed volt a jövendőbelitről?
Amikor ifjú voltam, akkor elképzeltem, milyen lesz a jövendőbeli. Volt egy fiú, akiben nagyon sok éven át szerelmes voltam, és pont ilyennek képzeltem a jövendőbelimet is. Már lassan véget ért az egyetem, még mindig pár nélkül voltam, akkor már ugye majdnem 24 éves voltam, és ilyenkor az ember megijed, hogy mi lesz vele. Akkor egy nagyon kedves barátom mondta, hogy nem kell megijedni, mert meg fogod érezni, hogy ki lesz az. Mindig kérdeztem, hogy honnan fogom tudni, hogy ki a nagy ő? És akkor mondta, hogy nem nagy ő lesz. Lehet, hogy egész kicsi lesz. Lehet, hogy teljesen jellegtelen lesz. De érezni fogod, hogy ő a te másik feled. Ő az, aki kiegészíti a hiányosságaidat, akinek pont úgy áll a keze, hogy a tiéd beleillik, aki be tudja fejezni a mondataidat, és aki odafigyel rád. Már az államvizsgán is túl voltam. Előtte már többször jártam a templomban, hogy Úristen, nekem most már vége lesz az életemnek. Gyógyszerész vagyok, úgyhogy tudtam, milyen élet vár rám a patikába. Bemegyek körülbelül 11 órára dolgozni, ha délutános műszakban fogok dolgozni. Délelőtt jóformán semmit nem lehet csinálni, és késő este hazamegyek, vagy reggel kezdek, és este 7 óra, 8 órára hazaesek. Szombaton is kell dolgozni, éjszakai műszakot is kell vállalni, minden ilyesmi. Tehát esélyem sem volt az elképzeléseim szerint arra, hogy párt válasszak magamnak. Nagyon sokat jártam a Domban, misére is jártunk a szobatársammal, és egyszer úgy jöttem ki, rögtön az államvizsga után, hogy hát persze, hogy nem adtam eddig neked társat, hiszen neked arra kellett figyelni, hogy tanuljál. Most levizsgáztál, most fogom megadni neked azt, akit neked szántam, és ez annyira furcsa élmény volt, de egy nagyon komoly biztonság, hogy akkor én most fogok találkozni azzal, akit a Jóisten nekem szent. Másnap éppen a tévés szobában gyücsörögtem, bejött egy fiú, megállt az ajtóban, elkezdtünk beszélgetni, egyszer csak valaki rátette a vállamra a kezét, és azt mondta, hogy na, őt szántam neked. Hátra néztem, és nem állt mögöttem senki. Nagyon komolyan hasított belém, hogy kiszólt hozzám. Annyira valóságos volt. Elkezdtünk együtt járni. 5 éven át többször szakítottunk, és úgy éreztem, hogy ez a kép engem röghöz köt. Szóval, amikor elértük az 5. évet, akkor azt gondoltam, hogy nem is ígérte nekem őt a Jóisten, csak nagyon akartam hinni valamiben, és ezt beképzeltem magamnak. Akkor a fiú összejött egy másik lányjal, és el is küldték Győrbe dolgozni, és én annyira nem tudtam elereszteni ezt a képet, hogy fogtam magam, és fölültem az első vonatra. A vonaton már fájt a fejem, hogy nem vagyok normális. Először is, hogyha most ott van, akkor a lányjal van. Másodszor pedig, ha se tudom, hogy hol lakik, a büszkeségből pedig nem fogom felhívni, de akkor miért ülök a vonaton? Gondolkodtam rajta, hogy mindegy, most már nem tudok leszállni, a jegyem megvan, a vonat elindult, úgyse voltam még Győrben sosem, akkor körülnézek a belvárosba. Gondoltam, hogy ha Jóisten úgy gondolta, hogy tényleg igaz volt az, amit akkor mondott, akkor úgy is szembe jön velem, ha meg nem, akkor kaptam egy leckét az élettől. Elindultam a belváros felé, és az első utcasarkon szembe jött velem a férjem. Ott állt szembe, és nézett rám, hogy én mit keresek itt. Hát nem nagyon tudtam, mit válaszolni neki, csak néztünk egymásra, aztán átölelt, és aztán utána újraindult az életünk, és gyakorlatilag 7 év után összeházasodtunk. Utólag azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem véletlen volt. Pici korom óta azt érzem, hogy olyan viszonyban vagyok a Jóistennel, mint hogyha a nagyapám lenne. Bennem sosem merült fel, hogy nem kapom meg azt a Jóistentől, amit kérek. Az biztos, hogy sosem kértem tőle, hogy kapja kötöst az iskolában. Sosem kértem tőle, hogy nyerjek a lotton. Jeleket sem kértem sosem. Azt gondolom, hogy nem segít rajtunk, ha jeleket kérünk, mert nagyon simán félre lehet őket érteni. Sokkal inkább magunknak kell tenni azért, hogy az álmaink valóra váljanak. Mindig azt kértem tőle, hogy szeressem. És hogy adjon erőt ahhoz, hogy meg tudjam valósítani az ő elvárásait. Az elvárása az az felém, hogy azokat a tehetségeket, adományokat, amiket ő adott, azokat napi szinten fejlesszem, az hozzon nekem gyümölcsöt, ne hozzá menjek kuncsorogni. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Mostanában sokkal inkább gondolom azt, hogy ez az elvárás az enyém, és mindig látom a következő 50 méteremet, hogy azt fogom csinálni. A távoli célt azt tudom. Pici korom óta mindig tudtam, hogy hova szeretnék elérni, hova szeretnék eljutni az életem végére, és ebben a legfőbb cél nem az volt, hogy most igazgató legyek valahol, hanem az volt a cél, hogy olyan életet éljek, amire ha visszanézek, akkor tudjak mosolyogni. És tudjam azt mondani, hogy talán volt valami értelme annak, hogy itt voltam. Tehát, hogyha egy ember csak azért van itt, hogy fogyassza a levegőt, fogyassza az ételt, és ne adjon semmit a világnak, akkor fölöslegesen érti ide le. Muszáj jobbá tenni a világot azzal, hogy te vagy. Ennek van értelme.
Tehát a házasság kötés megtörtént, és felhőtlenül folyik azóta az életetek?
Nyilván nagyon hosszú idő összecsiszolódni. Én meg aztán azt gondolom, hogy nagyon kemény dió vagyok. Amíg nagy volt a szerelem, addig nem is volt önálló akaratom. Nem is volt önálló gondolatom. Azt gondoltam, hogy mindig ugyanazt gondolom, mint a férjem. És aztán, amikor elmúlt ez a kezdeti nagy láng, hát akkor jöttek az ajtócsapkodások. És bizony volt olyan, hogy azt mondtam, hogy bezzeg, ennek is jobb dolga van, annak is jobb dolga van. Aztán elkezdtem figyelni a férjeiket, és körülbelül a harmadik percben rájöttem, hogy de hát ők fel sem érnek azzal az emberrel, aki mellettem van. Volt, aki jóképűbb volt, volt, aki gazdagabb volt, volt, akinek szebb volt, vagy volt lakása. De bármit néztem, egy-egy dolog, ami tulajdonképpen semmit nem ér akkor, ha te mondjuk beteg vagy, ha rossz kedved van, ha fáradt vagy reggel. Egyikük sem tudta azt, amit az én férjem, hogy ott van velem, amikor fáradt vagyok, hogy látja, hogy mikor kell helyettem elmosogatni, látja, hogy mikor kell átölelni, és még jóképű is. Mi kell több? Azt gondolom, hogy akkor nekem kell alkalmazkodni egy kicsit hozzá, mert nem várhatom el egész életemmel az, hogy folyton csak ő alakuljon olyan, amilyen én vagyok. Ha találsz egy értéket, azt szerintem nem szabad csak azért eldobni, mert neked egy kicsit dolgozni kell érte, hogy melletted is maradjon. Ha meg tudod tartani magad mellett azt, akit nagyon szeretsz, akkor ez a legnagyobb ajándék is az életedben. Ez a társ, akit én megtaláltam, az életemnek az egyik legnagyobb ajándéka. És nagyon kell rá vigyázni. Naponta újra kell kezdeni, mert olyan könnyen el lehet rontani, hogy csak na. Ennek a házasságnak mi épp úgy éljük a mélységeit, mint a magasságait. Egy házasságban igen, vannak hullámvölgyek, aminek a mélységeit is meg kell élni ahhoz, hogy utána tudjad értékelni azt, hogy mennyire sokat jelent neked ez a kapcsolat.
A kúzión hallottalak téged. Engem már akkor megkapott mindaz, amit elmondtál. Végül is ennek köszönhetjük a találkozást.
A kurzió egy lelki gyakorlat tulajdonképpen, és a Lajos atyának,
Kerényi Lajos atyának
a templomába járva, és a hittanos közösségeibe járva ismerkedtem meg olyan családokkal, akik közül sokan kurzilisták, és ők vonzották be a saját köreikbe a férjemet. Akkor én azt gondoltam, hogy jó, hát menjen, meg kell, hogy erősödjen a hite, úgyhogy menjen és érezze jól magát. Aztán kezdtek hívni engem is. Eleinte úgy gondoltam, hogy kikérem magamnak, hogy majd ők megmondják nekem, hogy hogy kell az Isten közelébe élni. 3 éves koromtól ezt csinálom. 12 évig kántorizáltam. Aztán azt láttam, hogy a férjem olyan boldogan jött haza minden egyes találkozásukról, hogy egyszerűen kíváncsi voltam rá, hogy mit tudnak. A tipikus női kíváncsiság vitt el a kurzióra, illetve az, hogy ők találkoztak egymással, és én nem voltam köztük kívülállónak éreztem magam, és azt gondoltam, hogy muszáj megnéznem, hogy mi ez. 3 év után én is vettem magamnak a bátorságot, és elmentem.
Mi az, ami visszatartott? Hiszen a férjedtől csak jót hallottál róla, láttad is rajta, hogy ez jó.
Azért tartottam tőle, mert akkor azért már a tudatalatt elég jól kitisztult bennem, bár bevallani még nem mertem, hogy klasszikus, papír szerinti templomba járó ember lett belőlem. Olyan ember, aki eljár a templomba, gyont áldozott. De amikor hazament, különösebben nem foglalkozott azzal, hogy a Jóisten mit szeretne tőle. És hát biztos voltam benne, hogy ha ide elmegyek, akkor megváltozik az életem.
Futott a szekér.
Így van. Hogyha ő most magához vonz, akkor mit fog velem csinálni? Azért azt tudni kell, hogy ha az ember vezető lesz, különösen, hogyha felső vezető lesz, ha valaki kap egy olyan munkát, amit szeret is, és mondjuk még jól is fizet, akkor rettenetesen sok idejét, figyelmét elvonja a családtól, illetve az egyéb teendőktől, és voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy eladtam a lelkem az ördögnek. Teljesen mindegy, hogy ki milyen munkahelyen ül. Egyszerűen bevonzott egy olyan világ, hogyha ezt a tapos homalmat nem csinálod, akkor kiesel, és elveszítesz valamit, mondjuk a megélhetésedet. Nagyotét. Nagyon féltem attól, hogy ha most a Jóisten megmutatja nekem az arcát közelebbről, akkor valamit kér cserébe. Egy olyan világban élünk, ahol semmi nincs ingyen. Attól féltem, hogy meg kell fizetnem az árát annak, hogy mondjuk eddig szépen alakult a sorsom. Féltem, hogy vagy elveszítem a munkámat, vagy megbetegszem, mártírrá kell válnom. Nem akartam hősi halált halni. Azt gondoltam, hogy én elég jó leszek ahhoz, hogy mások nem mondják rólam azt, hogy rossz vagyok, de nem akarok a legjobbak közé tartozni, mert ha ki kell állni, és meg kell vallanom a hitemet, akkor hát lehet, hogy a Jóisten örülni fog neki, de mi van, ha ez nekem fájni fog. Lelki vagy fizikai értelemben teljesen mindegy. Amikor Ábrahám felvitte a fiát a hegyre, hogy megvallja a hitét, akkor gyakorlatilag ott volt a fia, akit fel kellett áldozni. Persze a Jóisten megsegítette, de azért nagyon-nagyon sokszor gondolkodtam el, hogy én vajon felmerném el vinni. És mi lesz, ha most a Jóisten ezt fogja kérni tőlem, vagy azt, hogy bármi hasonlót tegyek. Aztán, ahogy a kurzión voltam, ott a társaimtól, illetve az atyáktól azt a bizonyosságot kaptam meg, ami egész életemben hiányzott, hogy a Jóisten szeret. Azt tudtam, de ott az az élmény ért engem, hogy nem kell nekem kiállni mások elé ahhoz, hogy a Jóisten üzenetét közvetíteni tudjam. Nem kell nekem hősi halált halnom, mártírrá válnom, hanem egyszerűen, ha a hétköznapi életemnek minden egyes vonalán megtalálom azt, hogy mivel tudok segíteni a környezetemben, de nem úgy, hogy most, jaj, emberek, kinek mit segíthetek, hanem egyszerűen észreveszem, hogyha valakinek segíteni kell, hogyha valakit meg kell hallgatni, mert rossz kedve van. Vagy valakinek vinni kell a szatyrát. Vagy valakinek tényleg most kell anyagi támogatást nyújtani. Vagy egyszerűen csak el kell menni egy eseményre, mert neki fontos. Ha ezeket észreveszed, akkor te már tettél azért, hogy a környezeted jobbá váljon. Azt tanultam meg, hogy nem kell az egész termet nekem bevilágítanom. Elég, hogyha égetem a saját gyertyámat, és van mellettem valaki, akinek a lángot át tudom adni. Mert ha neki átadtam a lángját, neki is lesz szomszédja, ha én két embernek átadtam, neki is lesz két szomszédja, és eltelik egy kis idő, és az egész teremben mindenkinek a lángja égni fog. Akkor is én világítottam be az egész termet, de nem az én energiáimat fogyasztotta el, sőt megsokszorozta azt. És maradt nekem is. Maradt arra, hogy éljek, maradt arra, hogy boldog legyek, és maradt arra, hogy a családommal együtt legyek.
Kedves hallgatók! Molnár Mónika tanúságtételének első részét hallották. A második rész honlap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió, a lélek hangja. és tudás.